Először is kezdjük az esetszámok növekedésével. Ön szerint mi okozza ezt a növekedést?
Hát a várható változások okozzák, hogy az emberek mozgása, a vírus folyamatos jelenléte, bizonyos mikrokörnyezeti tényezők, amikor az emberek találkoznak itt-ott, és mondjuk éppenséggel a fegyelem esetleg lanyhul, akkor a vírus megtalálja az útját. Tehát ez az, amiről a szakértők beszélnek, hogy a vírus nem tűnt el, diffúz módon mindenhol ott van, és bármikor előfordult az, amit most látunk egyébként. Tehát most volt két nap, amikor az esetszámok azért magasabbak voltak, most egy picit alacsonyabb, itt trendeket kell nézni, nem az exakt számokat. A trendek pedig azt mutatják, hogy úgy tűnik, hogy valamiféle esetszám növekedést látunk.
Az kiderül-e önnek a számokból, hogy hol vannak ezek az esetszámok? Most nem a területre értem, hanem hogy ezek intézményben történnek, vagy elszóltan történnek, vagy egy gócban történnek?
Igen, ugye ez a fő probléma, ami igazán a felkiáltó jelet földobja, hogy nem egy eseményhez köthető ez az egész, amit most látunk. Tehát ha az lenne mondjuk, hogy hirtelen hazatért sok ember, mint hogy egyébként a határlezárásnál volt tavasszal, és megugranak az esetszámok, az egyértelmű történet, mert akkor a behurcolásokról beszélünk. Most, hogy úgy ugranak az esetszámok, hogy különösebb esemény vagy rendezvény nincs, és a hírekből se halljuk, hogy egy gócponthoz vagy egy rendezvényhez köthető, így azt kell feltételezni, hogy a terjedési láncolatok elérték azt a szintet, amikor jobban meg tudják magukat mutatni, és ez az aggasztó. Ezért húzták meg a vészharangot több szakértővel együtt én is, hogy igenis jobban figyeljünk oda a készhigiéniára, maszkviselésre, távolságtartásra, ezek az alapszabályok még mindig megvannak, és ezekkel tudjuk megelőzni, ne legyenek súlyosabb intézkedések, nagyon egyszerű a történet, úgyhogy tényleg nagy a felelősség most.
Ha esetleg beleszáll ebbe a van-e második hullám kérdésbe, akkor tegye meg, szóval ez már a második hullám, vagy ez a második hullám előszobája, vagy az elsőnek a vége, vagy van-e értelme egyáltalán ezt így citálni?
Nincs értelme, megmondom miért nincs, mert azon, hogy az embereknek mit kell tenniük, azon nem fog változtatni. Ha súlyosbodik a helyzet, akkor a járványügynek is megvannak a megfelelő eszközei. Az emberek részéről nem fog változni ez a dolog, ha csak az intézkedések majd nem érintik súlyosabban a lakosságot, de ne jussunk el odáig, ezért mindenki figyeljen erre az alapvető hármas szabályra, amiről az előbb is beszéltem. Maszkviselés, készhigiénia, távolságtartás, tartsuk a szabályokat, ennyi.
Néhány napja írt egy nagyon, hogy fogalmazok, egy szenvedélyes Facebook posztot a maszkviselés fontosságáról. Én úgy érzem, hogy tényleg lanyhul a figyelem, meg úgy éreztem a szavaiból, hogy ön is ezt látja. Ön szerint vissza lehet ezt a folyamatot fordítani, tehát az embereket meg lehet arról győzni, hogy igenis használják a maszkot, és ráadásul helyesen, mert egészen abszurd, hogy az orrok kilógnak a maszkból Magyarországon.
Igen, én nem a meggyőzés szót szoktam használni, én nem hiszek abban, hogy itt meggyőzni kellene embereket, informálni kell embereket, inkább ebben hiszek, és rendkívüli módon kell őket informálni arról, hogy miért jó, hogy működik, és hogy valóban hatásos. Valóban hatásos, mert már tudományos bizonyítékok állnak a rendelkezésünkre, hogy azok az országok, ahol rendesen, széleskörűen, időben használták, ott igenis különbséget tett. Úgyhogy most abban a fázisban, ahol most vagyunk, amiről az előbb is beszéltünk, kulcsfontosságú, hogy a széles körben ott, ahol kell, használatban legyen. Ez azért fontos, mert ez tud elvezetni oda, hogy ne kelljen majd lezárásokat csinálni, ne kelljen megint a gazdaságot érintő intézkedéseket hozni. Úgyhogy most az embereken múlik legfőképpen, másodlagosan pedig a járványügyön, hogy gyorsan reagáljon le olyan gócpontokat, olyan esethalmozódásokat, amikről most hallunk a hírekben. Úgyhogy most nagyon nagy az egyéni felelősség is, és a hatósági felelősség is, és ebben most közösen vagyunk benne, úgyhogy mindenkinek része van abban, hogy ne jusson súlyosabb szintre ez a járvány.
Ugye most a jelenlegi szabályok szerint boltban, zárt térben, üzletekben kell használni a maszkot. Ön ezen túl javasolná-e embereknek, hogy használjanak maszkot? Most ilyen külföldi példák jutnak eszembe, hogy például Romániában, Erdélyben, már különböző megyékben, szabad területen, utcán is kell hordani maszkot például.
Az, hogy milyen helyszíneken kell hordani maszkot, az abszolút a járványügyi helyzet szabja meg, és ezt a járványügyi hatóság folyamatosan monitorozza és javaslatokat tesz. Az, hogy most hol kötelező hordani maszkot, azt hordjuk, mert kötelező is, nem véletlenül. Mostanában megkaptam pár ilyen véleményben, hogy nem értik az emberek, hogy most akkor mi a különbség a strandon, meg a bolt között, milyen különbségek vannak. Itt azt kell érteni, hogy a járvány nem fekete és fehér. Az, hogy a boltban most kell hordani a maszkot, meg a benzinkutakon, az nem véletlen. Ezek olyan zárt helyek, ahol a szellőztetés rossz. Sok különböző ember frekventáltan látogatja. A jelenlegi járványügyi helyzetben az az indokolt, hogy ezeken a helyeken mindenképp viseljük a maszkot. Később, hogyha ne adj Isten romlan a helyzet, akkor lehetnek olyan lépések, ez már a járványi feladata lesz meghatározni, amik mondjuk elvezethetnek oda is akár, amit most egyébként Erdélyben ő is említett, hogy már ott egyéb helyeken is kell hordani. De ne jussunk el idáig, és ahhoz, hogy ne jussunk el idáig, be kell tartani a szabályokat most.
Olvastunk egy ilyen hírt az elmúlt napokban, hogy szennyvízből Budapesten és Debrecenben azt lehet előre jelezni, hogy nőhetnek majd a fertőzöttek számai. Itt egy kicsit segítsen a hallgatóknak megérteni, hogy ez kinek az adata, minek az adata, tehát ez az önök adata, nem az önök adata, meg egyetlen hogy működik ez, mire utal ez, mit kell ebből a laikus embereknek érteniük.
Több ilyen szennyvízfigyelő rendszer is talált az országba. Egyrészt a Népegészségügyi Központnál, másrészt pedig egyetemi összefogásban az Innovációs Technológiai Minisztérium támogatásával. Ez két helyen történik. Ezek a rendszerek, ami a szennyvízből méri a vírus nukleinsavnak a jelenlétét, ez alkalmas arra, hogy amikor tömeges fertőzések jelennek meg, azt már előre jelezze. Ez abban a fázisában a járványnak, az első nagy hullámban rendkívül praktikus volt, külföldön is használták. Most már egy picit más a járványvédelmi stratégia, most már inkább informatív jellegű ez a felmérés, mert most már a járványügyi hatóságok éberebbek, nagyobb a szűrési kapacitás, itt most világszinten beszélek, tehát most már az egész világ éberebb, most már ezek a rendszerek inkább informatívak, mint sem kulcsfontosságú jelzőrendszerek. De minden esetre érdekes információkat tudnak szolgáltatni, ez biztos.
De akkor ez azt jelenti, hogy minden bizonnyan néhány nap múlva Budapesten és Debrecenben látunk majd még nagyobb számokat az új regisztráltaknál, mint az elmúlt napokban?
Ugye erről én nem láttam részeredményeket, nem láttam a részletes mérési eredményeket, úgyhogy erről nem tudok nyilatkozni, és nem is nagyon szeretnék éppen emiatt. De ezek a rendszerek, ha a szakirodalmat nézzük, akkor arra alkalmasak, hogy amikor már néhány száz eset van lokálisan, és mondjuk a szennyvízhálózat is olyan, hogy ezt a néhány száz esetet egy helyre terel, és onnan lehet mintát venni, akkor ez alkalmas arra, hogy ott kimutassa a vírusnak a növekvő jelenlétét. Most, hogy Magyarországon ezek a minták honnan lettek véve, és milyen körülmények, azt nem tudom, ezért nem tudok róla nyilatkozni, de ez látszik a külföldi szakirodalomból, hogy ilyen helyeken, ilyen helyszíneken az alkalmas erre valóban.
A másik, hogy szerintem egy nagyon érdekes, megdöbbentő, nem tudom milyen szót használjuk rá, adat, hogy a Semmelweis Egyetem állt elő vele, hogy most megváltozott már a fertőzötteknek az aránya, olyan értelemben, hogy most nem a 65 év felettiek vannak már többségben, hanem a 40 év alattiak kapják el többen a koronavírust. Mit gondol erről a számról? Mi lehet-e mögött? Mire figyelmezteti ez a társadalmat?
Ugye a vírus természetének a magyarázata sok talajon állhat. Állhat azon a talajon, hogy mondjuk a vírus esetleg máshogy terjed, máshogy viselkedik. Erre tudományos evidenciát gyűjteni az idő, és erre még várni kell, és nem is tartom valószínűnek. Inkább azt tartom valószínűbbnek, hogy a szűrési fertőzött emberkeresési stratégia változhatott meg, és most már szélesebb körű a szűrés, világszinten beszélek, máshol is lehet hallani, hogy most már több szűrés van, másokat is szűrnek. Nálunk ugye a stratégia talán még mindig, nem tudom fejből ezeket, most ugye nálunk hol tart a járványi stratégia, kiket szűrnek, de emlékszünk meg az első hullámnál mindig az volt a sztori, hogy a tüneteseket, az egyéb kórházba került embereket, azokat szűrik, most már világszinten látszik külföldön is, hogy ezt szélesítik, és valószínűleg ennek tudható be az, hogy most már többet szűrnek a fiatalabb korosztályból is, és láthatjuk akkor külföldi adatokon is, hogy igen, náluk is ki lehet mutatni. De hát az egyértelmű volt eddig is, és tudta a tudomány, hogy a fiatalabbaknál ugye más a betegség lefolyása enyhébb. Ez nem jelenti azt, hogy nekünk nincs szerepük egyébként a járvány terjesztésébe, mert ha ők figyelmetlenek, akkor el tudják juttatni azokhoz az emberekhez, akiket viszont kórházba juttat a vírus. Ezért fontos nagyon mindenki számára, hogy tartsuk be a szabályokat és viseljük a maszkot, jelenleg most ez a legfontosabb.
Ez most csak az én okoskodásom, hogy lehet, hogy itt esetleg arról van szó, hogy ugye aki hazatér bizonyos országokból külföldről, annak kötelező most tesztet elvégezni, és vélhetőleg több fiatalabb utazik külföldre, ráadásul külföldre, mint mondjuk idősebb. Lehet, hogy itt jönnek ezek a számok?
Igen, lehetséges egyébként, hogy ez is, de ez megint az, hogy akkor a szűrési stratégia mutathat rá ezekre a korosztályokra, ezekre a fiatalabb korosztályokra. És egyébként tényleg jól mondta, tehát a külföldi adatokon is látszik, hogy a fiataloknak az aránya, vagy hát a fiatalokról, amit tudunk, az egyre több, nem véletlenül, hiszen a szűrés most már rájuk is képes fókuszálni, ugye mindenhol nőtt a szűrési kapacitás világszinten, most épp tud erre fókuszálni, úgyhogy valószínűleg ennek tudható ez be.
Tudom, hogy nem az ön szakterülete, de muszáj megkérdeznem, hogy mert szerintem ez a sokakat foglalkoztat, hogy bejelentette a kormányzat, hogy szeptemberben úgy tervezik az iskolát indítani, mint egy hagyományos évben. Ön mit gondol erről? Lehet így indítani az iskolát, vagy ez lehet, hogy még változhat a következő hetekben? ha megtesz, hogy elmondja a véleményét.
Igen, ugye tudományos szinten nagyon sok adatból kell dolgozni, most tudósként beszélek. Látunk példákat az iskolanyitásokra, rossz példát látunk Izraelből, és látunk jó példákat nyugat-európai országokból. Azt látni a szakirodalomból, hogy bizonyos szabályok betartásával jó esélyen meg lehet nyitni. De a kulcsfontosságú, és ez a legfontosabb, és ez a fő mondani való, hogy akkor lehet rendesen jól iskolát nyitni, hogyha a közösségi terjedése a vírusnak alacsonyan van tartva. Az biztos, hogy ez az alappillére. Ez szakirodalomból is látszik. És ehhez megint ott vagyunk, ahol az elején voltunk, és amiről az elején beszéltünk, hogy a társadalmi fegyelem, a társadalmi odafigyelés, az bizony nagyon sokrétű, és nem csak ahhoz segíti hozzá a társadalmat, hogy az időseket és a veszélyeztetőket megvédjük, hanem hogy az életet is normálisan tudjuk majd élni. És jelenleg ez a maszkviselés. Ezért is volt ez a szenvedélyes posztom, mert azt gondolom, hogy a maszkviselésnek az egyszerűsége az most sokkal kényelmesebb, mint később majd elszenvedni súlyosabb beavatkozásokat vagy egyebeket, úgyhogy erre mindenki figyeljen oda, azt kérek mindenki.
De akkor ez azt is jelenti, jól hámozom ki a szavait, hogy mondjuk észszerű lenne iskolában mondjuk a tanároknak és a gyerekeknek, diákoknak, akár az egyetemre is, értem most az iskolát, maszkot használni a tanteremben?
Ugye a járványnak a természete nagyon gyorsan változhat, gyorsan változik, nagyon sok adatból kell dolgozni, és a járványügyi hatóság az, aki az összeset látja, az összes rálát. És ezekből a járványügyi adatokból, a járvány aktuális állapotától függ, hogy milyen intézkedéseket milyen mértékben lehet és kell majd bevezetni az iskolákban is. Erről most nehéz jóslatokba bocsátkozni, még van 2-3 hetünk addig meg sok minden történhet, de majd ez fogja alapvetően megszabni, hogy majd milyen intézkedéseket, kinek hogy kell maszkot hordani, milyen távolságtartás, milyen higiéniai szabályok, egyebek lesznek. Erről most még nem tudok még ötletelni se, de a szakirodalomból, ami látszik, az az, amit az előbb elmondtam, úgyhogy még egyszer mondom, a legfontosabb, hogy a közösségi terjedést alacsonyan tartsuk, akkor lehet majd nagyobb biztonsággal iskolákat is nyitni és az életet is élni.
Most ezt már csak egy megjegyzésnek teszem, és lehet, hogy ezt egy pszichológussal kell majd mondjuk megbeszélnem, de csak így belegondolok abba, hogy mondjuk biztos lesz olyan szülő, aki bármit mond a járvány, úgy azt mondja majd, hogy fiam, te felveszed a maszkot, mert úgy lesz jó. Valaki meg azt fogja mondani, hogy fiam, te fölneved azt a maszkot, mert úgy lesz jó. Tehát, hogy itt azt hiszem, hogy a gyerekek között lesz ebből még feszültség az iskolában, hogy a te anyukád, az én anyukám, nem tudom. Szóval érdekes helyzeteket fog ez valószínűleg szülni.
Igen, egyébként én azt gondolom, hogy a járványügyi szabályok már a nevükből is hangzatos, hogy ezek fontos dolgok, ezeknek közösségi érdeke van. Tehát, ha a járványügyi szabály azt mondja, hogy hordani kell a maszkot, akkor hordjuk azt a maszkot. Mert ez a szabály, és mert nem véletlenül ez a szabály, azért ez a szabály, mert ez a közösség érdeke, hogy ez a vírus alacsony számban fertőz, és ne okozzon már nagyobb bajt annál, amit egyébként eddig is okozott.
És egy utolsó témát szeretnék még megbeszélni önnel, ez a védőoltások ügye, és itt most konkrétan hoznék egy adatot, az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesületének volt néhány nappal ezelőtt egy reprezentatív felmérés, amiben azt hozták ki, hogy a magyar lakosság 55%-a nyitott arra, hogyha elkészülne egy vakcin, akkor azt beadassa magának. Mit gondol erről a számról? Ez egy jó arány?
Nehéz lenne megmondani, hogy ez jó aránya. Ugye nem tudjuk, hogy mikor, milyen vakcina, hogy áll majd rendelkezésre, és legfőképp azt nem tudjuk, hogy akkor, amikor ez megtörténik, milyen lesz a járványügyi helyzet. Abszolút járványügyi helyzet függő, hogy majd milyen korcsoportoknak, hol és milyen körülmények között beadni ezt a vakcinát. Én jó aránynak gondolom, de azt is gondolom mellé, hogy nagyon fontos lenne a kommunikációt elkezdeni és mélyíteni még most. Abba az irányba, hogy elmagyarázzuk az embereknek, hogy ez pontosan miért is fontos, és milyen szerepe van egy vakcinának egy ilyen járványban, mint ez a mostani. Erről nagyon sokat kellene beszélni, hogy úgymond előkészítsük azt az időszakot, amikor majd eljövünk oda, hogy valóban ez be is kell vetni.
Akkor most egy gondolat erejéig tegyem meg, hogy elmondja, miért lenne fontos, hogyha van védőoltás, akkor azt használják az emberek.
Ugye most függetlenül attól, hogy akkor majd milyen lesz a járványügyi helyzet, nagyon egyszerű oka van. Ugyanez, mint az influenzánál, meg kell védenünk azokat az embereket, akik kórházba jutnak ettől a vírustól, és súlyos betegséget szenvednek tőle. Ezt kétféleképp tudjuk megvédeni. Egyrészt beoldjuk őket, másrészt pedig, hogyha a járványhelyzet olyan, akkor minél szélesebb körbe beoldjuk a társadalmat is, hogy azok az emberek, akik mondjuk enyhén megkapnák a vírust és továbbadnak, már ne tudják továbbadni. Tehát egyszerűen fogalmazva elzárjuk a vírus útját a terjedéstől. A vakcina majd ebbe segíthet nekünk, és ezért mondtam régebben is azt, hogy ez adja majd vissza igazán a kormányt a kezünkbe. De hát ez majd idő lesz, és kapacitás, hogy ezt be lehessen vetni, és tényleg hatása is legyen. Úgyhogy. És ez majd sok ember fog kelleni. Ilyen szempontból az 55%-ot ilyen optimistának gondolom.
Készítettem egy interjút ennek az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesületének az igazgatójával, és akkor ő visszautasított egy kérdést, és megígértem neki, hogy egy virológustól meg fogom kérdezni, úgyhogy most azért kérdezem, amit kérdezek. Ha ez az 55% tényleg mondjuk beadatná magának majd ezt a vakcinát, ez a szám elég lenne ahhoz az elmúlt hónapokban emlegetett átoltottsághoz, nyáj immunitáshoz, hogy ez az egész társadalomra hatással legyen, vagy az 55% ehhez még kevés?
Nagyon összetett a kérdéskör. Ugye alapvetően az, hogy a nyájimmunitásnak milyen mértéke van, azóta most már sokak által ismert R0 értéktől függ, amit egyébként sok minden befolyásol, de körülbelül ennél a vírusnál, hogyha nagyon gyorsan és átlagosan szeretném, mondjuk egy 60% körül értéket elegendő elérni, úgyhogy jónak mondható, és hogyha emellé raknak még egyéb járványügyi intézkedéseket, nem súlyosokra gondolok, hanem arra, amit most is csinálunk, maszkviselés, távolságtartás készíteni, akkor jó eséllyel még lehet, hogy több is, mint ami kell, de még egyszer mondom, ez majd az akkori járványügyi helyzettől függ. Én most ezt így jó számnak gondolom.
Köszönöm, és még egy védőoltás kérdés, de ez az influenza elleni védőoltásra vonatkozik, hogy ön szerint az előttünk álló hónapokban fontos-e, hogy az emberek mondjuk nagyobb arányban vegyék fel az influenza elleni oltást azért, hogy majd esetleg ősszel ne keverjük össze a tüneteket. Tehát, hogyha valaki tudja, hogy ő nem lehet nagy valószínűséggel influenzás, akkor gyanakodjon, hogyha hasonló tünetei vannak, hogy lehet, hogy koronavírusos, és vegye komolyan, jelentkezzen az orvosnál, menjen szűrésre, és a többi.
Igen, tehát a diagnosztikai kapacitást erősen le tudja majd kötni ősszel az, hogy az egyéb légúti terjedő betegségek hasonló tünetegyüzséget tudnak produkálni, mint a koronavírus. Ilyen szempontból igen a válasz az influenza oltásra, de arra én amúgy is igen szoktam mondani, hiszen ott ugyanaz a sztori, mint a mostaninál, hogy ott is lehet, hogy én átérszelem az influenzát nagyon egyszerűen, de jó eséllyel továbbadom olyannak, aki viszont kórházba tud tőle kerülni. Tehát az influenza legalább olyan fontos, mint a koronavírus, és pontosan azért, amit ön is mondott, hogy a diagnosztikai kapacitás majd az le tudja kötni. Úgyhogy emiatt meg különösen fontos idén.
Egy személyes kérdés, ha megenged is, szerintem ezzel jól le lehet mérni, hogy hogyan gondolkodik egy szakember. Nyár elején beszélgettünk, akkor végigvettük, hogy ön mi az, amit csinál, mi az, amit nem csinál. Például mondta, hogy nem megy étterembe még. Egyetlen kérdést engedjen meg. Nagyszülők látogatása az ön szerint ebben a jelenlegi helyzetben belefér még, vagy most már telefonon kell hívni a nagyszülőket?
Erre szoktam azt mondani, hogy én senkinek nem adok tanácsot, hogy mit csináljon, mit ne csináljon. Mindig törekedjünk arra, hogy a fertőzési kockázat minimális legyen. Éljük az életünket, nagyon fontos, mert nem szabad bezárkózunk most a járvány miatt otthon a nagyszobába és ott maradni. Tehát ha a nagyszülőt látogatjuk és meglátogatnánk, és a járványügyi helyzet megengedi, akkor tegyünk meg a legtöbbet annak érdekében, hogy ne adj Isten, hogyha odavinnénk a vírust, akkor se kapja el a nagyszülő. Tehát még egyszer mondom, éljük az életünket, de mindig törekedjünk arra, hogy elkövetjük a józanész határain belül a legtöbbet annak érdekében, hogy ne fertőződjünk, és ne fertőzzünk másokat. És akkor ebben megint ott vagyunk, hogy maszkviselés, ha lehet, akkor most kerüljük a pusziszkodást, egyebeket. Nem mondom, hogy ne látogassuk, mert ha járványügyi helyzet engedi, akkor nagyon is látogassuk őket, csak figyeljünk oda ezekre, és akkor minimalizáljuk a kockázatot.